Köszöntöm a Mélius Rádió stúdiójában Máté László kulturális menedzsert, műgyűjtőt. A művészeti élet épp úgy hozzátartozik egy város mindennapjaihoz, mint mondjuk a közvilágítás, hiszen utakat világít meg. Debrecen hagyományaiban milyen helyet foglal el a képzőművészet, a művészeti élet?
Én úgy gondolom, hogy Debrecennek az alapvető jellegzetessége, hogy egy kulturális város, iskolaváros, ha csak azt nézzük, hogy az ország egyik legnagyobb egyeteme Debrecenben van, ez alapvetően meghatározó szerepet játszik most. Korábban játszott Debrecen életében a református kollégium, ez a kisugázó szerepet, tehát azt jelenti mondani, hogy a kultúrában, a művészetekben ezeknek meghatározó szerepe volt, hiszen a debreceni grafikai művészet több mint 200 éves múltra tekint vissza, és annak a elődje a református kollégium részmetsző diákjai voltak, tehát ez az egyik jelentős dolog, ami a múltból. Jelenben is, hiszen nagyváros Debrecen, tehát Magyarország második városa, 110 úgynevezett hivatásos képzőművész van, tehát ez egy hivatásos, egy tárgyfogalom, azt jelenti, hogy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, arra azt lehet mondani, hogy szobrászművész, képzőművész, a többre csak, hogy szobrász és festő. Ez nem kis szám, tehát azt jelenti, hogy gazdag a város, sokszínű a képzőművészeti élete, hiszen különböző stílusok vannak, csoportok, egyesületek, akik fiatalok, idősebb generációk, és ez így nagyon jó, mert ötvöződik egy város életében egy hosszabb folyamat. Azt lehet mondani, a 20 éves alkotótól a 80 éves körül is ismeri, aki aktív alkotóművész.
A képzőművészek úgymond megszervezik magukat egy-egy városban, tehát maguk is összetartanak, közösséget alkotnak. Mennyire épül ki e köré, a közösség köré az a fajta művészetpártolói kör, mecenatúra, ami gyakorlatilag a művészet történetében mindig is jelen volt, és hogyha nem lett volna jelen, nagyon-nagyon szegényes lenne az a művészet történeti múlt, amire visszatekinthetünk, és amely mindig a jelenben végződik, hiszen a ma kortárs művészei alkotják az újabb és újabb műveket.
Hát igen, ez egy nagyon kemény kérdés volt, hogy az ember válaszoljon, hiszen nem Debrecenben, hanem Magyarországon sem igazán alakult ki az elmúlt 20 év alatt a kulturális vagy képzőművészeti mecenatúra. Budapesten van ennek jó kedvezménye, a Kogárt, a Kovács úr, aki maga is műgyűjtő és támogató. Tudjuk, a támogatást és a mecenatúrát nem szabad összekeverni. A mecenatúra szerintem egy erkölcsi jellegű, fontos segítő támogató, míg nincs elvárás, nem fogalmazódik igazán szembe. Ha valaki támogatóvá válik, akkor elvárás is megfogalmazódik. Tehát ilyen formában én a kiállításra megnyitójára azt írtam oda, hogy a kiállítás meszínása, és mondta a támogatóm, egy volt összesen, hogy jó lenne, hogy támogatót. Én nem azt mondtam, hogy gazdagabb a meszínás, hiszen az elmúlt korokban, akik tehetősebbek, vagyonosabbak voltak, bizony AD&D-t is sokan támogatták, Hatvani Lajos, de mondtam Holló Lászlót is, ez egy Molnár Józsefné, egy kiskunfélegyházi özvegy, tehát elvárás nélkül ösztöndíjat adott, támogatást adott, akiben felfedeztek tehetséget. Tehát ez a mecenatúra még Debrecenben nem érződik. A mecenatúrának egy fontos lehetősége van, ami jó szándékú, jó vízai, mondtam, elég sok jótékonysági aukció van, ahol találkozhat a művésznek a alkotása, a cél és a vevő. Tehát és amikor valaki megvesz egy jótékonysági árverésen egy műalkotást, akkor az azt jelenti, hogy ezzel egy meszínási szerepet is betöltött, nem csak támogatóit, még esetleg nem a valós érték, hiszen az alatt is elkelhetnek a tárgyak, akkor is ez egy pozitív indítatás, aki meszínási szerepet vállal. Jó magam is nagyon sok jótékonysági árverésen vásárolok, hiszen több beszélt siker akkor elérni. De még Debrecenben ez fejlődés előtt áll. Valóban vannak képzőművészeti csoportosulások, az a Grafikus Művészek Ajtós Időre Egyesülete, Debreceni Pasztelfestők Egyesülete, ezek mind úgynevezett civil szervezetek. Míg van a hivatalos, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Debreceni szervezete. Tehát ez egy hivatalosan felépített budapesti központtal, a többiek pedig autonóm, önálló életet élnek, pályáznak, eladnak, kiadványt készítenek és minden másból.
Ha jól értelmezzük a 21. század támogatói, mecenatúrai rendszerét, ez valóban egy nagy rendszer, amely sok szereplő, sokféle funkcióval és céllal szereplőkkel felépített rendszer. Mi az, ami igazából hiányzik Debrecen városából ezen a téren? Tehát mi az, amiben úgymond még nem épült ki a rendszer?
Felismerni a művészetben rejlő értéket és kincset. Az ember önmagának is örömet szerez, hiszen az önmagának van örömszerzés és a gyűjtés, az egy szenvedélet, de az nem épült ki, hogy nem a anyagiakkal van mindig dolog. Ezek morális kérdések, a mecénási szerep és a támogató szerep. Ismerek olyan nyomdát, aki nem azért nyomtat ki kedvezményes egy katalógus, hogy cserébe mit kap, hanem ő ezt a szerepet fölvállalta, elkölcsi egyéni tartása is hozzájárul ehhez, és ezt értékelik nagyon sokan. Tehát gondolom, hogy nem szabad a mecenatúrát csak anyagi áldozatvásnak tekinteni, mint elején is mondtam. Ez egy kettős vagy hármas, vagy többes értékrendet, erkölcsi, morális értékrendet jelent, ebben még valóban vannak Debrecenben. Én úgy gondolom, hogy idővel Nyugat-Európában valaki mecénási szerepet tölt be, az egy rangot jelent. Tehát itt, hogy ez a rangá váljon és elismerésé váljon. Debrecen városnak van olyan mecénás díja, akik általában kulturális vagy sportterületen vállalnak el az átlagot meghaladó támogatást és segítségnyújtást, ez egy szép díj, és ez építhet köré sok minden értékrend, de mondom, maga az értékek felismerése, megőrzése és a későbbi kornak való megtartása is egy mecénási feladat.
A mecénások esetében nyugodtan beszélhetünk egyfajta közösségi elvárásról is, tehát egyszerűen vannak olyan közösségek, mondjuk egy város, ahol bizonyos emberektől szinte elvárja a közösség, hogy karoljon föl bizonyos dolgokat, akár mecénásként, akár konkrét támogatóként.
Hát ez a legnehezebb kérdések egyike, hiszen mikor az aranyága alapítványok látjuk a televízióban, nem mecénás, de jótékonysági, az hát mindig a kis összegek vannak, tehát a nagyok nem szerepelnek benne. Tehát úgy gondolom, hogy ez valóban szemléletváltást jelent, hiszen az értelmiségek egy része is ismerőseim között, akik vállal föl, de az úgynevezett nagyobb anyagi lehetőségek ennek a vállalkozók között még kevés a mecénási szerep. Ők, ha vesznek, akkor üzleti befektetési céllal vesznek. Tehát ennek a arányait kellene pontosan érezni ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy én most mecénás voltam.
Ön műgyűjtőként is ismeri azt a közeget, amely komolyan foglalkozik azzal, akár hobbi szinten is, de akár tényleg szinte hitvallásszerűen, hogy a kortárs képzőművészeti alkotásokat gyűjtse, ezáltal egy gyűjteményt hozzon létre. Mit is jelent egyáltalán egy magángyűjtemény?
Hát nézzék, kedves rádióhallgatók, Debrecen van az ország egyik legnagyobb magángyűjteménye, az Antal Luszti gyűjtemény, ami nem csak a 20. század, hanem a 21. század, tehát abszolút kortárs. Ugye ez fogalmi kérdés, hogy kortársra mit tekinthető, de mondjuk, hogy kortárs gyűjteményben is egy európai színvonalú. Ha azt mondanám, hogy 2009-ben festett, az biztos minden hallgató kortársnak érzi. Tehát ez a kortárs gyűjtemény valóban jelen van Debrecenben. Több műgyűjtő van, aki jelentős értékekkel rendelkezik, jelentős debreceni hagyományokkal is rendelkezik, hiszen Debrecenben kiváló festő volt Holló László, Félegyházi László, Senyi Olá István, a Rabéci Ernő, és még sokan mások, nem akarok kihagyni a névsorból, tehát többen rendelkeznek ilyen gyűjteménnyel, ami kortársnak mondható, Holló László is, ha már életét úgy hát tekintve lezárult pálya, de kortársnak tekinthető. Ilyen formában az igazi kortárs gyűjtés, hogy valaki csak kortársakat gyűjtön, az egy kor kérdése is, nem csak szemlélet kérdése, hanem egy idősebb életkorú ember kevésbé tud vonzódni, ma a kortárs elvont, absztrakt, nonfiguratív, olykor számára üzenetet nem hordozó alkotás felé, mint nem tudom én, egy nagybányai realista vagy impressionista kép, ami neki kellemesség érzését kelti. Tehát ez mindig, vagy geometrikus művészet, mindig a befogadó és az alkotó közötti viszont jelenti, hogy a kortársat be tudja fogadni, akár a környezetébe, akár világnézetébe, szemléletébe, és ez ma a fiatalok előtt áll, hiszen olvasom szaklapokban, hogy jelentős kortárs alkotások vannak Pesten és Dunántúlon, akik fiatal vállalkozók is, maiakat gyűjtenek is, nem úgymond nagybányai vagy századfordulós, tehát 19. 20. századi, hanem mai kortársakat, hiszen az előbb-utóbb történetét tekintve már nem válik kortárs egy évtized múlva, Már régen az is túlhaladja az idő, hiszen változnak akár a technikák, akár az alkotási gondolatok.
Ha már itt tartunk, hogy a mai kortárs majd művészet történeti mérföldkő is lehet, fontos kérdés lehet az is, hogy a magángyűjtemények mennyire jelentik az alkotások megőrzését. Tehát ha nem lennének magángyűjtemények, hová kerülnének az alkotások, illetve most, hogy vannak magángyűjtemények, ez milyen hasznot hoz a jövőre nézve?
Itt a magángyűjtemények azok mindenképpen megőrzendőek. Hát ismerünk Magyarországon is háború előtti híres magángyűjteményeket. Én magam is ismerek olyan gyűjtőt, akinek már az apja is gyűjtötte, és a gyereke is fogja gyűjteni, tehát generációkon át megőrződik ezek a tárgyaktól az ember nem tud megszabadulni. Ezek az alkotások, ezek üzennek, ezek a tárgyaknak mindig van kódolható, érezhető, élvezhető értékrendjük, és ha ez sikerül, akkor évtizedeken át meg lehet őrizni ezeket az alkotásokat. Tehát ebben látok egyfajta tendenciát, hogy én magam is így vagyok, hogy vásárolok, és akkor mondom a fiamat, hogy neked tetszik, és az igen, ő szereti, kedveli, akkor úgy akarom, hogy a gyűjteménynek az a rész, ami nem az ő szimpátiáját, vagy a gondolatköréjére azonosul, hogy ne menjen feledésbe, és nem váljon a múló időnek a martalékába, akkor a kortársak felé szépen én is elindultam, akár stílusában, akár személyiségében, akár alkotókban. Tehát egy folyamatot kell ennek alkotni, nem lehet a képzőművészeti életet csak lezárni így egy évszámmal, vagy alkotással, vagy stílussal.
Milyen módon lehet és kell terjeszteni a képzőművészeti értékeket? Ön kulturális menedzserként erre jó rálátással
bír. Elég jó rálátásom van, mert a Debreceni Kulturális Bizottságnak 15 éve vagyok tagja. Debrecenben nagyon gazdag a kiállítási lehetőség. 4 olyan kiállítási tér van, a Műterem Galéria, a Belvárosi Galéria, és a Megyesi Múzeum kortárs galériája, ahol valóban kortársakat, vagy többségben kortársakat állítanak ki, tehát ez kiváló lehetőség. Nekem egy nagy problémám van a kortársakkal, hogy nagyon sok olyan alkotás kerül ma árusításra piaci alapon, ami ízlés és értékromboló. Tehát az a tanya csendélet, meg a nem tudom én mi szarvas iszik a tó mellett, ezeket nem igazából lenne jó árulni. Van, akinek ez tetszik, és soha nem fogja megvenni Kassákot, vagy Kondor Bélát, mert nem tetszik, ez természetes, hiszen egyéni ízlése van, de valahol ez a rendszerváltás után felszabadult, ez a piac felszabadult, és bizony a gicsfestők, vagy a nem, általában nem értékes alkotások is piacra kerülnek, és ezek ízlés formálnak, utána nagy tömegek előtt megformálnak, és az ízlés azért fontos közművelődési kulturális feladat. Tehát ennek a város galériája eleget tesznek, hogy igényes, sokoldalú, színvonalas, nem csak debreceni, nem csak magyar, nemzetközi kitekintés is legyen a kortárs művészetek felé. Hiszen, mint jeleztem, előbb-utóbb a kortárs történelmi folyamán múltá válik.
Milyen módon lehet egyáltalán ízlést formálni? Hogyan lehet ezt a feladatot felvállalni?
Hát nekem egy kiállítás megnyitón azt mondta egy személy, megnyitó személy, aki életében látott már 10 000 műalkotás, festvény, grafikát és egyebeket, az ki tudja választani az ocsút a búzától, tehát vagy a búzát az ocsúból. Tehát az értékes meg tudja különböztetni az értéktelentől. Hát én láttam 10 000 darabot, tehát sikerült abba helyzetbe kerülni, de van az önművelés, önművelődés, kiállítások látogatása, erre elmegyünk, arra elmegyünk, és nem a név nélkül az Árjázi galériát sétáljuk végig, és gyorsan lerohanunk, veszünk, hanem valóban megkeresjük azt, ami maradandó lesz. Valamikor úgy voltak a gicsképek, úgy nevezték, hogy bútorkép. Tehát valaki vásárolt egy drága bútort, kapott hozzá egy festményt ajándékba, és akkor ez az ajándék festmény az olyan is volt. Most ezek a dolgok felhígultak, felazultak, de a debreceni kiállítótermek rangja az Magyarországon a legjobbak közé tartozik.
És ha már erről esett szó, akkor beszéljünk a képzőművészekről. Milyen helyet foglalnak el a debreceni képzőművészek a nagyvilágban?
Hát a nagyvilágban őszinte véleményem van, erre nincs teljes kitekintésem. Vannak, akik már kikerültek a nagyvilágba, Japánba, Kínába volt kiállítás, Debrecen és Toyama közötti kapcsolatból 40 alkotó került már nem először Japánba és Kínában is, de Debrecen testvérvárosában, Paderborn is volt. Tavaly ősszel Debrecen olasz testvérvárosa Katolikában a grafikus művészek voltak, tehát van nemzetközi kitekintés. Ezek többnyire nem szervezett formák, egy része szeret, másrészt pedig a személyes kapcsolat, hogy valaki egy művésztelepen megismerkedett egy holland festővel, és meghív egy holland galériába. Én magam szándékozok-e területen nyitni az északi országok felé, a skandináv országok felé. Én ugyan műgyűjtő vagyok, és nem tudom a tárgyaimtól megválni, de egy idő után valamiből kell a gyűjtést is finanszírozni, és hanem műkereskedelmi átmenetet is el tudok képzelni. A norvég, dán, finn ezen a részen van szándékozom debreceni művészeket menedzselni, és most is van ilyen célom, feladatom, hogy akit kiválasztok, azokat én nyilvánosságot biztosítok az interneten keresztül.
Ezek szerint van érdeklődés a kelet-európai, vagy éppen a magyarországi képzőművészet iránt? Mennyire más, mennyire izgalmas külső szemben?
Teljesen vagy... őszinte vagyok, Debrecenből, ebből a helyzetemből ezt nem tudom megítélni. Ezt a nagy expókat kellene látni, akár Bécsben, akár Genfben is máshogy, hogy mik azok a divatok. Én láttam 73-ban Stockholmban a Modern Művészeti Múzeumot, ami rendkívül fantasztikus volt, és láttam 2006-ban Tokióban is Modern Művészeti Múzeumot. Tehát ez van, de ettől gazdagabb a világnak a művészet, az alkotása. Azt tudom, hogy a mai korral kell haladni, és a régieknek a megőrzése pedig fontos. Csak mindig van egy értékképző tényező még a gyűjtésnél is, hogy mi az, amit érni fog, vagy érhet később. Ez másodlagos. De valahol motivál, hiszen nem lehet eltagadni, hogy vannak ilyen jellegű szándékok is, hogy egy gyűjtemény értékké válhat, mint ahol az Antaluszti gyűjtemény is, egy komoly magyarországi, de európai mércével is értékké válhat. Tehát ez a kettősségnek azért van. Én például nem is cserélek, nem is adok el egyetlen egy darabot sem, nem is kereskedek, ritka alkalom, hogy ne vegyek, hiszen a régiségvásár 10 éve szervezem, ritkalom, hogy ne vegyek, de debreceni művészek országos honlapokon szerepelnek, hogy visszatérjek a kérdésekre. Tehát lehet árverezni, licitálni, lehet megnézni a budapesti árverőházak katalógusaiban, hogy szerepelnek-e debreceniek. Igen, szerepelnek debreceniek. Különböző személyek, nem akarok senkit kiemelni, mert gazdag, mint mondtam, Debrecen művészete, és sok sílusú, sok irányú, de van debreceni, van külföldön is, van kiállítások és díjakat is nyernek, úgyhogy erről ennyit.
Ön hogyan építi fel a saját gyűjteményét? Egyáltalán mikor kezdett el gyűjteni?
Hát jól emlékszem, a legelső tárgyaim azok több mint 20 évvel ezelőtt kerültek, hiszen az én gyűjteményemnek a jelentős része az képzőművészeti alkotás, de más egyéb tárgyakat is gyűjtök, az már 30 évre is visszamenőleg megvannak, megőrzem azokat. Annyi, gyűjtem az alpakat, teáskannákat, tejszínköntőket és gyertyatartókat. Gyűjtöm a üveghuta technikával készült kancsót, boros lopókat és minden más egyéb dolgot, de van egy különleges része gyűjteménynek, amit gránit kőedény kancsók, ez H5-i márka, ez egy ritkaság számba menő, több mint 60-70 darabos gyűjteményem van, de a legnagyobb vonzódásom az a műalkotások felé van, talán azért is, mert kulturális töltésű ember vagyok, és a néprajz csak éppen partikulárisan szerepel, mert azt mondjuk máshogy gyűjti. Tehát hagy mindenkinek jut egy-egy szelet. Rendkívül érdekes még a gyűjtés, hogy egy szót. Van az ismerősöm, akinek 3000 típusú matchbox autója van. És azt mondjuk, hogy mi az, hogy matchbox, hogy gyűjt, vagy mi az, milyen az érték benne. Hát van érték, nagyon érdekes, nem beszélünk számokról, de az is egy ipartörténet. Tehát a matchbox autók az 50-es évektől elindultak, most már eltelt 60 év, és maga egy ipartörténet a modellektől kezdve, hogy mik voltak akkor, tehát, és ahhoz való műveltséget, tudást megszerezni, ez az ismerős Prágába és Aachenbe jár ilyen bőrzékre, és a gyűjtés az egy mindenképpen nagyon gazdag és pozitív emberi tulajdonság. Mondhatnám szenvedély, de a szenvedélynek kell egy határt húzni, hogy ne lehessen az ember át a végletekig. Nagyon érdekes gyűjtők és gyűjtemények vannak, hát a felsorálom, akkor ez a a rádióadás sokkal hosszabb lenne, mi minden gyűjtenek Debrecenben, de különlegességeket, szószos tálkákat, több mint 300 féle teáskannája van, 200 féle lövegváz, ezek a II. Világháborús emléktárgyak, van 80 féle katonaládát, hát nem sorolom, kulcsokat, és mi minden gyűjtenek, ajtózárakat, nagyon érdekes a dolog, és ez mind azzal párosul, hogy az ember elkezd utána olvasni, művelődni, kutatni, hogy is van ez, mikori kulcs, milyen ládákhoz, hogy csinálták. Szóval minden más érdekes dolog is kialakul egy gyűjtésnél. Tudást és műveltséget is lehet szerezni egy gyűjtéssel.